Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig dr. Szalóki Katalinnal, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójával beszélgetek, és hát egyre több olyan hírről olvasunk, hogy bizonyos daganatos betegségek sokkal fiatalabb életkorban is már megjelennek, mint korábban. Tehát míg korábban egy bizonyos betegség egy 80 éves életkorú betegre volt jellemző, ez most már akár 30-40 éves kor körül is egyre gyakrabban megtalálható. Ennek tükrében hogyan látod a fiatalok helyzetét?
Sajnos ez a tendencia, ez igaz, és ezt a számok is alátámasztják, ami viszont azt is jelenti, hogy ezzel foglalkozni kell. Ugye említettem már korábban, hogy ez egy nagyon pozitív tendencia, hogy nagyon sok daganatos betegség a mai napra már gyógyíthatóvá vált. Azt még nem említettem viszont, hogy egyébként ez az elsődleges félelmük az embereknek, tehát amikor arról van szó, hogy mitől félnek a legjobban, egyébként a daganatos betegségektől félnek egyértelműen messze a legjobban.
Most beszéltünk arról, hogy az idő sokszor az ellenségünk, vagy akár a barátunk is lehet. Mennyi idő alatt, és ugye nem percekben, órákban, hanem sokszor években mérünk egy-egy innovatív gyógyszernek a beteghez való eljutását. Hogyan látod, mennyire működik jól ez a folyamat, és hány év mondjuk egy-egy gyógyszernek a... Nyilván vannak a fázisok, amin keresztül megy egy gyógyszer, míg eljut a klinikai vizsgálatig, tehát ez nagyon sok tényezőtől függ, de hogy mennyi idő alatt jut el egy-egy új gyógyszer?
Sokszor az nem sokszor, hanem mindig, tehát ez mindig éveket jelent. Egy új gyógyszernek a piacra vitele, tehát addig, amíg eljut a beteghez, ez általában 10-15 év is lehet. Ami azt jelenti, hogy ha ma valaki kitalál egy molekulát, ami valamilyen betegségre megoldást jelent, azt nagyjából 10 év múlva fogjuk a piacon látni. Ez nem azt jelenti, hogy addig a beteg nem férhet hozzá, de ahogy a beszélgetés korábbi részén mondtam is, ez egy borzasztó szigorú folyamat, ahogy te is említetted, a kutatásnak alapvetően 4 fázisa van a gyógyszer fejlesztésnek, plusz ezt megelőzi a klinikai, a preklinikai fázis, az a fázis, amikor magát a molekulát még csak a laboratóriumban tesztelik, és ott próbálják optimalizálni a működését. Ezek után ugye bizonyítani kell azt, hogy nem okoz kárt, hogy nincsenek olyan események, amik megakadályoznák egyáltalán azt, hogy tovább dolgozzunk ezzel a molekulával. Bizonyítanunk kell azt, hogy milyen dózisban tud működni a molekula. Bizonyítanunk kell azt, hogy az valóban hatásos és hatékony a betegek esetében, és után kell követni a molekulát. Amikor ezeken a fázisokon végigmentünk, ez egy nagyon hosszú folyamat, és nagyjából 10 év az, amíg eljutunk oda, hogy az a termék az valóban széles körben elérhetővé válik a betegek számára. Klinikai vizsgálati stádiumban is már vannak elérhető gyógyszerek, de ezek borzasztó szigorú körülmények között, nagyon ellenőrzötten, és csak egy bizonyos populáció számára elérhető. Itt ugye azért is említettem a klinikai kutatásokat, klinikai vizsgálatokat, mint az egyik ilyen cél, amivel mi is foglalkozunk, mert azzal, hogyha minél több ilyen klinikai kutatást tudunk Magyarországra bevonzani és idehozni, azzal gyakorlatilag ezt a korai elérést tudjuk segíteni, tehát hogy mondjuk maradjunk a daganatos terápiáknál, mondjuk egy daganatos megbetegedés egy olyan gyógyszerrel lesz gyógyítható, ami esetleg amúgy társadalombiztosítási finanszírozásban lehet, hogy majd csak 5-10 év múlva lesz elérhető. Tehát ezért is nagyon fontos ennek a szerepe, és igen, tehát itt nem percekről, hanem hosszú-hosszú évekről beszélünk, és nagyon-nagyon sok ember munkájáról. Az, aki a molekulát kitalálta, az igazából csak egy láncszem ebben a történetben, egy nagyon fontos és egy elsődleges láncszem, de onnantól kezdve még emberek ezreinek, tízezreinek a munkája, és ilyen értelemben a hozzájárulása, mint például a betegeknek szükséges ahhoz, hogy egy gyógyszer oda juthasson az emberekhez.
Itt innovációkról, innovatív gyógyszerekről beszélünk, és már a legelején is felmerült az AI, a mesterséges intelligencia belépése, a digitalizáció belépése erre a piacra is. Hogyan befolyásolja ezt a piacot?
Felgyorsítja egyrésztről, másrésztről pedig, amikor az innovációról és K+F kutatásfejlesztésről beszélünk, akkor azt azért mindenképp érdemes hangsúlyozni, hogy a gyógyszeriparban az innováció az lételem. Az ellátási lánc összes részén a legmodernebb kutatófejlesztő eszközök, a legmodernebb molekuláris vizsgálatok, de akár a gyártás során, akár a logisztika során mindenhol jelen van az AI, és most már úgy is jelen van az AI, hogy egyébként van már olyan gyógyszer, amit az AI talált meg, és ezen keresztül ment már végig a betegig. Az első ilyen gyógyszer egyébként Japánban került regisztrációra, úgyhogy borzasztóan felgyorsítja, bizonyos részeket nagyon megkönnyít, hiszen olyan számításokat olyan gyorsan és olyan algoritmusokat tud levezetni, amit humán fejjel sokkal nehezebb és sokkal hosszadalmasabb lenne, tehát bizonyos szempontból felgyorsítja, és sok tekintetben elérhetővé teszi, illetve amit ezzel kapcsolatban kiemelnék, és ami szerintem egy nagyon nagy előnye tud lenni, nem csak az AI-nak, hanem általában a digitalizációnak, hogy ez az úgynevezett real world evidence, tehát hogy látjuk azt, hogy az életben hogy működnek a gyógyszerek. Ugye a fejlesztés során látjuk a klinikai vizsgálatokból, a publikációkból, hogy az adott klinikai vizsgálatnak mik voltak az eredményei. Ez ugye egy viszonylag szűkebb populációban nézi azt, hogy az a gyógyszer hogy teljesít. Viszont most már az általános betegadatoknak köszönhetően azt is pontosan látjuk, hogy a mindennapi életben azok a betegek, akik elkezdik kapni azokat a gyógyszereket, azoknál az adott hatóanyag az hogy teljesít, vajon hozzá-e azt, amit a klinikai vizsgálatok során hozott, vajon a mindennapi életben is olyan hatékony az a gyógyszer, és sokkal jobban tudunk ezzel alakítani és optimalizálni rendszereket, akár finanszírozás szempontjából, de ami még ennél is fontosabb, az egyéni beteg szempontból, hiszen ugye azért a betegek is különböznek, és ezeknél az új terápiáknál nyilván ez a régiekre is ugyanúgy igaz volt, csak régebben azért a szőnyegbombázás az jellemzőbb volt mondjuk az orvostudományban, most sokkal inkább a precíziós medicina fele megyünk el, tehát sokkal jobban meg tudom mondani, hogy annak az adott betegnek milyen terápiára van szüksége, és ezt vissza is tudom mérni.
De most ez nagyon érdekes, hogy mondtad, hogy Japánban az első AI által fejlesztett gyógyszer már ott van a piacon. Milyen irányba mehet ez? A kutatók helyét átveheti a mesterséges intelligencia?
Nekem meggyőződésem, hogy a kutatók helyét a mesterséges intelligencia soha nem fogja tudni átvenni. Különösen azt gondolom, hogy az egészségügy területén nagyon sok olyan AI megoldás van már, ami segíti az egészségügyben dolgozók munkáját, és ugyanígy egyébként a gyógyszerfejlesztésben dolgozó egészségügyi szakemberek munkáját is, de nem tudja átvenni a szerepét, hiszen mindig kell, hogy legyen valaki, aki értékeli ezeket az eredményeket, és egyébként ha...
Tehát aki adott problémákra rávilágít,
pontosan,
találkozva a betegekkel.
Illetve azt nagyon fontos látni, hogy egy gyógyszerfejlesztés során olyan szigorú szabályok vannak, és olyan szigorú folyamatszabályozás van, hogy itt igazából a kutatókat nem tudjuk, és szerintem nem is lehet cél, hogy ebből kikapcsoljuk. Az lehet cél, hogy az adott kutatónak a kapacitásait tudjuk segíteni azt, hogy ő hogy tudja minél gyorsabban, minél jobban, minél szélesebb körűen értékelni a kapott eredményeket.
Azon gondoltam el, ugye, hogy elvégezted a Harvardnak ezt a képzését, ami biztos, hogy nagyon sokat számít abban, hogy jobban értsd a szakmát, de közben te egy vezető is vagy, és 2 éve már az AIPM-nek az igazgatói székében ülsz. Milyen célokkal érkeztél, hol tartasz ebben, és akkor majd beszéljünk még a vezetői szerepkörről is, mert az is nagyon érdekes, hogy azt hogyan látod.
Hú, hát, hogy milyen elvárással érkeztem, vagy milyen céllal érkeztem. Engem eléggé meglepett, amikor ezzel a feladattal engem megkerestek. Én korábban azért, ahogy el is mondtam, a klinikai és a kórházi környezethez voltam közelebb az egészségügybe, illetve ezek a kérdések foglalkoztattak már az egyetem alatt is jobban. Úgyhogy nekem ez egy picit ilyen szempontból egy új terület volt, de nagyon sok szépet és jót láttam meg benne már az elején, és a célom az az volt, hogy ezt a szépet és jót ezt az emberek is minél inkább lássák. Azért nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a gyógyszeriparnak a megítélése az azért minimum kétes. Amit én nagyon furcsának tartok, benne dolgozva ebben a környezetben, mert olyan elképesztő elhivatottságot látok a kollégáimon, a tagvállalatoktól, a kórházakban, stb., hogy tényleg nagyon furcsának tartom, hogy miért ilyen a megítélés, és hivatásomnak érzem azt, hogy megértsék az emberek, hogy mekkora munka egy gyógyszernek a kifejlesztése, és hogy milyen érték van a kezünkben azokkal a gyógyszerekkel, amik jelenleg is vannak. Illetve még fejlesztés alatt állnak, hiszen azért nagyon sok fejlesztés alatt álló gyógyszer van. A legfontosabb célként én mindenképp azt határoznám meg, és ez talán nem nekem, mint vezetőnek, hanem inkább magának a szervezetnek, hogy elérjük azt, hogy Magyarországon rendszeresen, kiszámíthatóan legyenek új molekulák befogadva. Mindenki tudja, hogy mikor és hogy kerül majd elérhetővé a következő innovatív gyógyszer. Ebben én azt gondolom, hogy muszáj lesz előre lépnünk, és én bízom az együttműködésben azokkal a releváns szervekkel, ahogy ezt el lehet érni. Tehát ez az egyik legfontosabb, de általában is célnak érzem azt, hogy az egészségügy az téma legyen, mondjuk egy kormányzaton belül téma legyen a társadalomban, és ne csak olyan szempontból legyen téma, hogy mi nem működik benne, hanem olyan szempontból is téma legyen, hogy tudjuk jobbá tenni, hogy milyen forrásokat és hogy tudunk többletforrásokat biztosítani ezen a területen.
Nyilván sok lépés vezetett odáig, míg az AIPM-nek a vezetői székéig jutottál, de mikor jött meg a vezetői magabiztosságod?
Szerintem vezetői magabiztosságom nekem most sincsen, úgyhogy ez nem jött meg, nem tudom, hogy valaha meg fog-e jönni. Én nagyon sokat kételkedem magamba, és vezetői magabiztosságom szerintem
tényleg... Miközben egy iparágot képviselsz, azért is kérdezem ezt, és a legmagasabb szinten sokszor.
Igen, de talán nem is vezetői magabiztosságom van, hanem van mögöttem egy csodálatos közösség. És ez a közösség, ez ad nekem erőt. Tehát nem magabiztosságom van, hanem erőm van, és az erő az pedig nem belőlem jön, hanem azokból az emberekből, akikkel együtt dolgozom, nem csak az AIPM kötelékében a mi kis csapatunk, hanem szélesebb körben a tagvállalatok, illetve nem csak a tagvállalatok egyébként, főleg a tagvállalati kollégák, vezetők, de akár hogyha most csak azt nézzük, hogy milyen szakemberekkel dolgozunk együtt, tehát annyi intellektuális erő van ebben a közösségben, és annyi jobbító szándék a társadalom felé, azt gondolom, hogy ez adja az erőt.
Hát az erő és az elhivatottság az egy jó párosítás. Igen. Egyébként ebben a dologban. Igen. A női vezetői szerepkör az még érdekelne engem, hogy mondjuk egy női vezető milyen plusz szempontokat vagy hozzáadott értéket tud az iparákhoz hozzáadni.
Azt hittem a nehézségre kérdezel rá, mert arra könnyen tudtam volna válaszolni, hogy állandóan fut maga után, vagy legalábbis rám ez jellemző. De ami a pozitívumot jelenti, és ami ez nagyon érdekes, van egy kolléganőm, akivel szoktunk erről beszélni, hogy miért fontos, hogy nők legyenek az iparágban. És azért, mert teljesen más szempontokat tudunk behozni, teljesen más, hogy közelítjük meg sokszor a kérdéseket, és szerintem ez nem rossz vagy jó, és én nem hiszek egyébként abban sem, hogy mostantól mindent vegyenek át a nők, és akkor úristen, feminizmus előre. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos egyensúlynak kell lennie, de talán az egyébként nagyon, nagyon érdekes, hogy van arra kutatás, hogy mondjuk hogy gyógyulnak a betegek egy női orvos odafigyelése mellett. Tehát, hogy tényleg sokszor azért az empátia, az, hogy több szemszögből meg tudjuk vizsgálni, és talán egy picit én úgy érzem, hogy jobban bele tudjuk gondolni magunkat a másiknak a helyébe, jobban látjuk azt, hogy neki mi a fontos. Ezt emelném ki.
Ami még nekem eszembe jutott, ugye te az Európai Unióban viszonylag sokat dolgoztál, és láttad, hogy ott mit gondolnak a nők vezetésben betöltött szerepéről. Valaha egyébként te érezted hátrányát annak bármilyen helyzetben, szakmai munkádban, hogy nő vagy?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, igen, abszolút, előfordult sajnos ilyen. Ugyanakkor azt tudom mondani, nyilván Magyarország ilyen szempontból, és hogy te is mondtad, azért én nagyon sokat dolgoztam külföldön, a legváltozatosabb környezetekben, tehát hogy azért Magyarországtól keletebbre is, most akár például, amikor Törökországban 100 férfi előtt kellett előadást tartanom, és a teremben nem volt más nő, csak én, odáig, hogy mondjuk Brüsszelben, vagy Svédországban, vagy Dániában nyilván egy teljesen más...
Egy sokkal befogadóbb környezet.
Így van, meg egy sokkal egyenlőbb környezet van. Én azt gondolom, hogy mi nyilván valahol a kettő között félúton vagyunk még ebben, remélhetőleg egyre inkább majd nyugatra tendálódva ebben a tendenciában. Tehát, hogy igen, volt olyan, hogy azt éreztem, hogy sokkal könnyebb lett volna, hogyha férfi lennék, meg ha mondjuk nem 160 centi lennék, meg nem tudom, tehát, hogy egy csomó dolog lehetne, meg ha. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy szerintem talán az is tud egy erő lenni, és az is tud egy plusz lenni, hogy nem vagyok férfi. Sokszor szerintem olyan dolgokra lehet rámutatni, vagy olyan eszközei vannak egy női vezetőnek, ami egy férfinak nincs meg. Mondok egy példát. Szerintem egy férfi vezetőtől főleg mindenki azt várja el, hogy minden körülmények között erős legyen, azt mutatja, hogy ő az alfahím. A női vezetőknél szerintem nincs ilyen elvárás. Igen. Vannak olyan női vezetők, akik alfahímek, nyilván én nem szeretnék közéjük tartozni, és sokszor én azt érzem, hogy én talán jobban meg tudom mutatni a törékenységemet, lehet, hogy ez csak azért van, mert nincs elég erőm, de
attól még lehet határozott
de
az
ezt
ember.
Akartam mondani, hogy de attól még lehetsz határozott, és attól még egy új szempontot behozhatsz azzal, hogyha nem mindig csak az erőt sugárzod, és nem mindig power play, nem mindig az van, hogy most nekem meg kell mutatnom. És szerintem női vezetőként nem kell mindig megmutatni, hanem néha finomabb eszközöket is lehet használni.
Na most, hogyha még a nők, akkor még azért adja magát a kérdés, hogy te azért két lánygyermek édesanyja is vagy, és hogy tudsz akár az EIPM igazgatói szerepkörében, akár az édesanyjai szerepkörben az általad meghatározott eleget hozni? Mert hogy nyilván tökéletes.
Szerintem
nincs.
Sehogy egyébként. Ez az egyik válaszom. A másik válaszom az pedig édesanyám. Nélküle azt gondolom, hogy már én sem lennék életben. Tehát, hogy azért, amikor arról beszélünk, hogy erős nő, akkor igazából anyukámról kellene beszélni, aki az igazán erős nő, és bármit megcsinál az unokáival és az unokáinak. Úgyhogy azért nagyon sok segítséget kapok ilyen szempontból. Tényleg nem tudnám ezt a sok feladatot együtt külső segítség nélkül csinálni. De hát nem nagyon van választásom. Tehát, hogy pont a már említettek miatt is.
Tehát, hogy egyedül
mi nevelsz így van. Gyermeket. Tehát, hogy mi így vagyunk egy család. Mi ebben nőttünk bele. A gyerekek 3 és 5 évesek voltak, amikor 3-an maradtunk. Ebbe mi így alakultunk egybe, ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy próbálunk előre menni. Nagyon jó fej gyerekeim vannak, azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy ők azért nagyon talpra esettek, nagyon jól látják azt, hogy mi az a pont, amikor egyszerűen elfogytak a lehetőségek, de nagyon sok vicces dolgot csinálunk, és talán pont az a fajta reziliencia, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy kell tudni alkalmazkodni, ez bennük kialakul egyszerűen azért, mert nincs más lehetőségük, és én abban bízom, hogy a sok hátrány ellenére, ami nekik akár most tényleg abból adódik, hogy az édesapjuk nincs jelen a mindennapukban, de hogy talán ezek viszont majd segítik őket az életben ahhoz, hogy bármihez tudjanak alkalmazkodni, mert ha ehhez a helyzethez tudtak alkalmazkodni, akkor bármihez fognak tudni.
Egészségmegőrzésről, stresszkezelésről, prevencióról beszéltünk mások kapcsán. Te csinálod?
Igyekszem, abszolút. Még az előző munkahelyemen a PVC-nél volt egy főnököm, aki nagyon erősen a fejembe verte, és megtanította nekem azt, hogy bizonyos szent időszakok kell, hogy legyenek az ember életébe, és próbálom a hétvégéket azt tényleg a családnak és a kikapcsolódásnak szentelni. Emellett igyekszem futni, az egy milyen kikapcsolódás, idén lefutottam a maratont, ami egy óriási tartozásom volt még a férjemnek, és aki hosszú távfutó volt, és nagyon fontos volt az életemben. Illetve tényleg próbálok olyan hobbikat találni, keresni, akár az olvasás, akár egyébként a tanulás, nekem az is egyfajta hobbi, akár festés, rajzolás, ami tényleg egy picit ki tud húzni azokból a mindennapi nehézségekből, ami azért sokszor van.
Mennyire foglalkoztat az? Nyilván a feladatkörödből kell, hogy foglalkoztasson, hogy a gyerekeink mire felnőnek, milyen egészségügyi helyzetben lesz részük, tehát milyen lesz a jövő.
nagyon foglalkoztat, különösen, hogy az édesapja után a nagyobbik lányom fejébe vette, hogy ő mindenképpen orvos lesz, úgyhogy abszolút foglalkoztat. Azt már most látom a tagvállalatainknak az úgynevezett pipeline-jából, tehát hogy milyen gyógyszerfejlesztéseken dolgoznak, hogy azért nagyon, nagyon sok minden fog itt még történni az elkövetkezendő években is, ami elérhetővé tesz olyan megoldásokat, amiket most nem tudunk elképzelni. Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy az AI is nagyon át fogja formálni az egészségügyet és magukat, nem csak a terápiákat, hanem a betegellátást és a betegellátás hatékonyságát is.
Tehát akár 5-10 év múlva is már más dolgokról fogunk beszélni.
Teljesen más dolgokról fogunk beszélni, és hát azért arról meg sajnos persze most nem, nyilván nem aktuál politikáról beszélünk, de én azért azt látom, hogy a gyógyszeripar szerepe is alakul át. Tehát amit most látunk Amerikában, illetve magának az innovációnak az átalakulása, a globális trendek, ezek azért egy jelentős más képet fognak mutatni. És akkor most itt egy picit csak gondoljunk arra, hogy a második legtöbb fejlesztés most már Kínából jön, és nem Európából. Nagyon nagy hatással lesz majd az innovációra az is, hogy mondjuk Kína mit fog csinálni, milyen új gyógyszerek fognak majd Kínából jönni, mert most már elérünk lassan oda, hogy originális, tehát nem csak követő molekulákat, hanem originális gyógyszereket is Kínából fog a világ beszerezni. Úgyhogy nagyon sok átalakulás lesz, szerintem. Szerintem lesznek olyan területek, ahol már néhány éven belül is gyógyítható lesz sok olyan betegség, amit most nem tartunk annak, de a legjobban nekünk kell magunkra vigyázni.
Akkor legyen már ez a végszó, Kata, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Dr. Szalóki Katalin az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója volt, diplomata, egészségügyi menedzser, egészségpolitikai szakember volt ma a vendégem.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.